Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Egyre több országban ismerik fel, hogy a családpolitikai intézkedésekkel erősíteni tudják az ország belső erőforrásait.
Lett kormány kifejezetten a három és több gyermekes családok részére biztosított visszanemtérítendő támogatást lakásvásárlásra vagy házépítésre. Lengyelországban szintén hasonlóan az állami garanciavállalást vezették be lakáshitel kapcsán.
Ellátások, juttatások 2025 címmel adott ki szakmai anyagot a Gyermekútmódszertani Központ.
Az ellátások, szolgáltatások mellett az összes olyan juttatást, támogatást összefoglaljuk. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások, utazási támogatások, és sorolhatnám még tovább, hogy ezek egy kiadványban legyenek benne.
Folytatódik a Pannónia ösztöndíj program. A program nagykövete az Egyesült Államokban töltötte 2 hónapot.
Mint hogyha egy teljesen másik világba csöppentem volna. Maguk az amerikaiaknak az életszemlélete, a kommunikációja, illetve szakmai szempontból az orvos-beteg kapcsolat, a beteg-beteg közötti kommunikáció, tényleg annyi mindent hazahozhattam.
A természetbe szeretné visszaintegrálni a gyerekeket, az életre való gyerekmegőrző völgy.
Mindezt úgy, hogy a virtuális világot és a műszaki technológiát is bevonom, csak úgy, hogy a természet alá rendelem. Tehát minden olyan dolgot vonok csak be, ami segíti ezt az egészet.
Egyre több országban ismerik fel, hogy a családpolitikai intézkedésekkel erősíteni tudják egy-egy adott ország belső erőforrásait, és így sikeresebben tudnak fellépni egyebek mellett a demográfiai vagy a foglalkoztatáspolitikai kihívásokkal szemben. Mészáros Árpád, a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért stratégiai elnök helyettese konkrét példákat is említett, milyen lépésekre inspirált másokat a magyar családpolitikai támogatások rendszere.
Ahogy változik a világ körülöttünk, egyre többen látják azt és ismerik föl, hogy tulajdonképpen azoknak a kihívásoknak, amivel majdnem minden társadalomnak szembe kell néznie, csökkenő munkaerő, növekvő versenyképességi kihívások, demográfiai kihívások, amikkel szembe kell nézni. A családpolitika egy olyan eszköz lehet, egy olyan eszközrendszer lehet, amelyik valóban lehetőséget biztosíthat arra, hogy ugyan hosszú távú befektetésként, de belső erőforrásokra támaszkodva erősítse meg a társadalmat egy adott országban. Legutóbb Magyarország részéről volt lehetőségünk részt venni az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottság 69. ülésszakán, Konzsófia államtitkárasszony delegációjában a kincs részéről is, és ott is azt tapasztaltuk, hogy egyre több ország az, amelyik kíváncsi arra, hogy Magyarországon milyen családpolitikai intézkedésekkel tudunk eredményt elérni a társadalmi kohézió erősítésében, a családok megerősítésében, a jövő nemzedék megfelelő támogatásában, és ami lehetőséget biztosított ezen az ülésszakon, az nem csak a kétoldalú államközi, kormányközi kapcsolatok keretében, de a civil szervezetekkel, az ENSZ-hez akkreditált családpolitikával foglalkozó partner civil szervezetekkel való kapcsolattartás megerősítésében is biztosított lehetőségeket, így a kincs számára is. Számos ország tekintetében pedig államtitkárasszony delegációjában volt lehetőségünk részt venni a kétoldalú megbeszélésekben is, amikből teljesen egyértelműen az a következtetés alakult ki bennünk, hogy igenis van relevanciája annak, hogy átadjuk a tapasztalatainkat, bemutassuk azt, hogy milyen eredményeket értünk el, és csak hogy egy példát mondjak, török részről például a két oldalú megbeszéléseken a török miniszter asszony rámutatott arra, hogy ők maguk is létrehoztak egy családügyi intézetet, amely elmondása szerint a Kopp Mária Intézet kincs példája inspirálta valamilyen módon. Úgyhogy ez mindenképpen azt mutatja, hogy nem csak a családpolitikában, hanem az ehhez kapcsolódó háttérintézményi, szakmai működési feltételekben is jó példákkal tud Magyarország szolgálni más országok számára.
Hogyha a visszajelzéseket, megkereséseket nézik, akkor mi a tapasztalat, mely intézkedések azok, amelyek leginkább felkeltik így a nemzetközi érdeklődést?
Én azt gondolom, hogy az adózással kapcsolatos intézkedések mindenképpen olyanok, amelyek különösen érdeklődésre tartanak számot. Majdnem mindenhol nagyon komoly problémát jelent a fiatalok lakhatásának, lakáshoz való hozzáférésnek kérdésköre, különös tekintettel arra, hiszen a fiatalok az egyik legfontosabb tényezőnek a családalapítás és a gyermekvállalás kapcsán a megfelelő lakhatási körülményeket alapvetőnek tartják. Tehát az ezzel kapcsolatos intézkedések szintén nagyon komoly érdeklődésre tartanak. tartalmak számot, milyen formában, hogyan tudunk támogatni hitelezési rendszer kapcsán azok a megoldások, amik Magyarországon bemutatásra kerülnek, ezek általában különös érdeklődésre tartanak számot. Természetesen nem minden egy-egyben vehető át egy másik országban. Ezek a megbeszélések mindig rámutatnak arra, hogy különböző kihívásokra különböző formában reagálnak az országok, de az a fajta rugalmasság, az a fajta folyamatos fejlesztés, ami Magyarországon a családpolitikai intézkedéseket jellemzi, az egy nagyon jó példát jelent számukra abban a tekintetben, hogy ha nem egy az egyben való átvétellel, de elgondolkodjanak azon, hogy hogyan is tudja inspirálni az ő megoldásaikat a magyar családpolitikai intézkedések igen széles körű rendszere.
Van-e olyan intézkedés, amit már bevezettek valahol valamelyik országban?
Több olyan intézkedés is van, ami hasonlóan működik, mint Magyarország tekintetében. Egyébként a családi adózás Európában más országban is működik. A hitelezési rendszer tekintetében, ugye Lengyelország tekintetében láttunk hasonló megoldásokat, a családtámogatások tekintetében, ugye azt gondolom, hogy Lengyelország az egy nagyon jó példa volt korábban. Ahogy említettem, egy az egyben átvételre nem nagyon látunk példákat, de összességében én azt gondolom, hogy az a fajta inspiráció, amelyik a családok támogatására, egyáltalán a családoknak a támogatásával kapcsolatos megközelítésre irányul, az érthetően és láthatóan támaszkodik azokra a tapasztalatokra is, amiket meg tudunk osztani a mi eredményeink tekintetében. Nyilvánvalóan még eredményekről például ugye az USA tekintetében nem beszélhetünk, de ott is látható az elmúlt időszak két oldalú tárgyalásai kapcsán, amiket államtitkár asszony is folytatott kint, illetve mi is látunk lehetőséget arra, hogy a partnereinkkel kapcsolatot építsünk az USA-ban, hogy érdeklődnek az iránt, hogy hogyan lehet családpolitikai intézkedésekkel a családok megerősítésében gondolkodni a jövőre nézve. Néhány konkrét példát kiemelve szeretnék emlékeztetni arra, hogy a lett kormány kifejezetten a három és több gyermekes családok részére biztosított visszanemtérítendő támogatást lakásvásárlásra vagy házépítésre. Lengyelországban szintén hasonlóan az állami garanciavállalást vezették be lakáshitel kapcsán, és kifejezetten családi törlesztési lehetőséget biztosítanak abban az esetben speciális törlesztési feltételekkel, hogyha a háztartásban második vagy további gyermek született. Ugyanígy Lengyelországban talán még érdemes kihangsúlyozni, hogy azok, akik négy gyermeket nevelnek, azok a felnőttek, ott személyi jövedelemadómentességet élvezhetnek, és Szlovákiában is látunk példát arra, hogy a családi adókedvezmény összegét megerősítették, megnövelték, illetőleg anyagi támogatást vezettek be. Tehát számos országban látunk példákat arra, hogy a magyar megoldások inspirálták a politikai döntéshozókat a családok támogatása mellett való döntés tekintetében.
Mészáros Árpádot, a Kincs stratégiai elnök helyettesét hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Ellátások, juttatások 2025 címmel adott ki szakmai anyagot a Gyermekútmódszertani Központ, amelyben a családok által igényelhető egészségügyi, gyermekjóléti, szociális lehetőségeket, támogatásokat is összesítik. Mihályi Petra Kereki Judittal, a szervezet igazgatójával készített interjút.
Hosszú évek óta azt tapasztaljuk, hogy a kisgyermekes családok, és közöttük azok a családok, akiknek a gyermeke valamilyen speciális ellátásigényű, tehát vagy sajátos nevelésigényű, vagy valamilyen eltérő fejlődésű, nehezen jutnak hozzá azokhoz az információkhoz, pontosan átláthatatlan számukra az az információ mennyiség, amely alapján ők hozzájuthatnának a megfelelő szolgáltatásokhoz, ellátásokhoz, illetve akár a pénzügyi természetbeni támogatásokhoz. Ezért úgy gondoltuk itt a Gyermekútmódszertani Központban, hogy egy olyan tájékoztató füzetet állítunk össze, amely az összes olyan ellátást, szolgáltatást tartalmazza, amely a kisgyermekes családokat körbeveszi, tehát legyen ez akár az egészségügyi alapellátásnak a különböző szereplői, vagy azoknak a feladatai, az ő által nyújtott szolgáltatások, mint például a védőnői szolgáltatás, vagy a köznevelés, szociális terület, gyermekjólét, gyermek védelem területei, ahol olyan intézmények nyújtanak szolgáltatásokat, amelyet végül bármely családban előfordulhat, hogy igénybe kell venni. És másrésztről azt gondoltuk, hogy ezek mellett az ellátások, szolgáltatások mellett az összes olyan juttatást, támogatást összefoglaljuk, legyen akár ez a kisgyermekes családokra vonatkozóan a családtámogatási ellátások, vagy az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások, utazási támogatások és sorolhatók, haladnám még tovább, hogy ezek egy kiadványban legyenek benne, hogyha kinyitja egy szülő, pontosabban megnézi, mert hogy ez elektronikusan elérhető most ez az anyag, akkor minden olyan ellátás, szolgáltatás, támogatás megtaláljon benne, amely érintheti őt, illetve az ő gyermekét.
Vannak tapasztalataik annak kapcsán, hogy melyek a legnépszerűbb, vagy legtöbbet igénybe vett, esetleg legfontosabbnak mondható támogatások?
A kisgyermekesek esetében természetesen az anyasági támogatás, vagy a gyert, az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások esetében a CSED, a GYED, tehát ezeket a támogatási formákat veszik leggyakrabban igénybe a szülők. Ezeken túl persze vannak olyan támogatási formák is, amelyeknek az igényléséhez külön a kormányhivatalokhoz kell fordulni, tehát valamilyen pénzbeli természetbeni ellátásért, vagy pedig a helyi önkormányzathoz érdemes fordulni, tehát a település önkormányzatoknál igényelhető pénzbeli természetbeni támogatásokhoz, például a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez, ha erre az érintettek rászorulnak.
Hova fordulhatnak részletesebb információért, további tájékoztatásért az érdeklődők?
Hogyha itt ebben a kiadványban megtalálja azt az ellátási formát, vagy támogatást, amelyben ő érintett, és mondjuk nem tudott róla, vagy még nem igényelte meg, és a igényléshez kapcsolódó információkat is megtalálja, de ha ettől még többet szeretne olvasni, akkor azoknak az intézményeknek a honlapján elérhető ez, amelyre jelez is a mi kiadványunk.
A Gyermekút Módszertani Központ igazgatóját, Kereki Juditot hallották.
Családi Hét. Az Inforádió család- és ifjúságügyi magazin műsora.
2024 ősze óta a Pannónia ösztöndíj programmal több mint 3000 magyar egyetemista jutott el külföldi egyetemekre, és összesen 205 000 napot töltöttek el az intézményekben, összegezte a kulturális és innovációs miniszter a program első évét. Ősztől a Pannónia ösztöndíj program tovább folytatódik, ezúttal is 10 milliárd forint a keret. Círják Jankával, a program nagykövetével beszélgettem, ő az Egyesült Államokban 2 hónapot töltött el.
Jelenleg 6 éves, tehát végzős orvosnahallgató vagyok a Semmelweis Egyetemen. 2024-ben pályáztam először július-augusztusra egy 2 hónapos ösztöndíjat a Pannónia ösztöndíj programmal az Egyesült Államokba, pontosabban Buffalo-ba, New York államba.
Mi volt a legnagyobb tapasztalat, amit hazahozott 2 hónap után?
Én a 2 hónapom alatt a szülészetnőgyógyászat, illetve a gyermekneurológia gyakorlatomat végeztem. Már az, hogy egy teljesen másik kontinensre juthattam el, én még soha nem voltam egyébként Európán kívül másik kontinensen. Ez volt az első ilyen alkalom, mintha egy teljesen másik világba csöppentem volna. Maguk az amerikaiaknak az életszemlélete, a kommunikációja, illetve szakmai szempontból az orvos-beteg kapcsolat, a beteg-beteg közötti kommunikáció, tényleg annyi mindent hazahozhattam, és annyi mindent tanulhattam. Nekem nagyon tetszett ez a közvetlenség, amivel így az amerikaiak, akár a betegekhez, vagy akár az ember bement a boltba, és ott úgy köszöntöttek, mintha 10 éve ismernének engem. Én ezt a gesztust alapvetően nagyon szépnek gondolom, hogy ismeretlen emberektől is megkérdezzük, hogy milyen a napjuk, vagy hogy vannak.
Szakmailag mit kapott, mit ad hozzá a pályafutásához ez a Pannónia program által megnyert ösztöndíj?
Hát egyrésztről én kint döntöttem el, hogy én szülésznőgyógyász szeretnék lenni. Én kint láttam először életemben szülést, és én addig egyébként gyermekgyógyász szerettem volna lenni, úgyhogy ez egy picit ilyen sorsfordító pont volt az én életemben, hogy én ott kint döntöttem ezt el, úgyhogy nem túlzok, ha azt mondom, hogy ez megváltoztatta így az elkövetkezendő pályafutásomat. Az orvos-beteg kommunikáció, amit szeretnék én magam a beteghez való közvetlenséget az én saját magam gyakorlatába átemelni. Azt a fajta szemléletet, hogy amikor az orvos belép a szobába, hiába az neki a 26. betege, ő úgy lép be abba a szobába, mintha az az első lenne. Hogy hiába fáradt, és láttam mondjuk az orvoson, hogy fáradt, de amikor belépett a rendelőbe, akkor mosoly és jó napot. Mert hogy a betegnek ő az első orvosa a nap, hiába az orvosnak ő már a 30. Úgyhogy ez nagyon tetszett.
Mit tudna ajánlani a többi egyetemistának, miért vágjon bele, illetve belevágjon-e akkor, hogyha mondjuk vannak félelmei vagy fenntartásai?
Szerintem a félelmek ebből a szempontból teljesen normálisak. Nekem is voltak, főleg így az elmúlt években, hogyha 2 évvel ezelőtti énemet kérdezik erről, akkor biztos vagyok benne, hogy nem lett volna bátorságom ebbe belevágni. Azért tudom ajánlani egyébként ezt a Pannónia programot, mert nem csak szemeszter, fél éves programok vannak, vannak, hanem akár rövid távú mobilitások is. Nekem ezért jött meg a bátorságom, hogy ez úgymond csak 2 hónapos mobilitás volt, és ez egy olyan időtartam volt, amire hamarabb megjött a bátorságom, mint mondjuk akár egy 1,5 éves mobilitásra megjött volna. Az, aki mondjuk nehezebben lépi át ezeket a gátakat saját magában, ez egy nagyon jó lehetőség, hogy akár nem is 2 hónapra, de mondjuk 1 hónapra megpróbál egy ilyen ösztöndíj programot, és próbálja meg, és azt gondolom, hogy én is leküzdöttem ezt a gátat magamban, és ez bárki meg tudja csinálni, bárki úgy meg tudja pályázni. Én mindig is azt gondoltam, hogy ez egy nálam sokkal nagyobb dolog, de nem. Tehát, hogy ez bárki meg tudja csinálni, és utána olyan tapasztalatokkal, olyan élményekkel tér az ember haza, amik az egész életére hatással lehetnek, és az egész életével ezeket magával viheti.
Szirják Jankát a Pannónia ösztöndíj program nagykövetét hallották.
Családi Hét. Az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Egyre népszerűbbek a túlélő táborok, de nem csak a katonai, hanem a mezőgazdasági jellegűek is, amelyek visszaszoktatják a gyerekeket a természetes környezethez és a munkákhoz. Ilyet szervez Életre való gyermekmegőrző völgy néven a Globális Nézőpont Alapítvány, amelynek alapítója szerint a modern életmód és a virtuális világ megfosztotta a gyerekeket a valós tapasztalatoktól, pedig a globális felmelegedés komoly kihívások elé állítja őket. Herceg Zsolt kérdezte Tóth Zoltánt.
Ma a virtuális világ annyira sok és széles trigger rendszert csinál, hogy egyszerűen lazán elviszi a gyerekek figyelmét a valóságról, és ezt ugye virtuálisan sajnos úgy érik meg, mintha valóság lenne, mert ugye azokat a hormonokat beindítja. Meg hát azért a lehetőség is van a virtuális világban, ugye valaki csinál egy weblapot, vagy TikTokon csinál üzletet, kriptovaluták vannak, tehát akár pénzt is tud csinálni, tehát millió lehetősége van a virtuális világnak, egy hátránya viszont van, hogy ha a természet megváltozik, már pedig megváltozott. Tavaly masszívan 40 fokok voltak, azért az kirántja mindenkit a székből. Ott azért baj van, mert mondjuk, hogyha valaki egy téglaépítésű lakásban él, vagy egy panelbe, akkor ott küzdenie kell ahhoz, hogy ott meg tudjon maradni. Tehát vagy nagyon magas lesz a villanyszámlája, mert ugye annyi klímát kell üzemeltetnie, vagy megsül, de egy biztos, hogy a természet változását muszáj lekövetni előre. Mert a természet az egy olyan irányító rendszer, ami, hogyha mi nem alkalmazkodunk hozzá, és nem tanuljuk meg ezzel a harmóniát, akkor majd ő átnevel minket, csak az nekünk fáj. Úgyhogy én az előzőt választottam, és ezért a gyerekeket szeretném visszaintegrálni a természetbe, mindezt úgy, hogy a virtuális világot és a műszaki technológiát is bevonom, csak úgy, hogy a természet alá rendelem. Tehát minden olyan dolgot vonok csak be, ami segíti ezt az egészet. És ezekről átfogóan kapnak képzéseket. Egy lurkó, ha eljön, akkor benevezhet arra is, hogy ő kiképződik, és kap róla papírt. Az alapítvány, hogy be van jelentve az oktatási hivatalba, és akkor van egy feltételrendszer, hogy mit kell tudni ahhoz, hogy mondjuk életre való legyen, és erről papírt is kaphat. A tábor ugye az egy megízlelése, az egy élményekkel teli dolog. Nálunk az ehető vadnövényektől, a traktorozásig, a drónoktól, a dombházakig, a vályogépítészettől, a vízgyűjtő ponyváig, szinte mindent meg tudnak tanulni, amitől ők meg tudnak nyugodni, mert ha bármi történik, van hova menjenek.
Gondolom zömében városi gyerekeket adnak be önökhöz táborozni. Tapasztalják azt, hogy ezek a gyerekek nem csak egy egyszeri élményként tekintenek egy ilyen programra, kipróbálják a traktorozást, és annyi, visszamennek a városba, és folytatják majd felnőttként is ugyanazt a nagyvárosi életmódot, vagy tényleg el tudnak gondolkodtatni egyeseket arról, hogy változtatniuk kellene az életmódjukon, például érteniük kellene a mezőgazdasághoz, és valamilyen szinten legalább művelniük is azt.
Jó hírem az, hogy eleve azt tapasztaltam, főleg a Covid óta, hogy nagyon sok fiatal kiköltözött vidékre. Agrárvonalba kezdtek vele. A másik pozitív vonal, hogyha bemegy valaki a zöldségethez, egy városi ember, és meglátja a paprika árát, be tud indulni benne akár az üzleti véna is, hogy jó, termeljünk, mert ebből pénz is lehet. Tehát ez a másik ilyen nyomaték, ami az embereket elviszi ebbe az irányba. És a harmadik pedig az, hogy a mai stresszes világban az emberek azt látják, hogy azért lehet, hogy jó kint egy olyan helyen megnyugodni, ahol van egy kis kert, vagy természet, vagy nagyobb tanya, vagy nagyobb terület, és azt megtanulni, használni, és az önellátás vonalon pedig már rengetegen gondolkoznak. Én is adminja vagyok pár ilyen önellátásos csoportnak, naponta ilyen 10-20-30 fő regisztrálva.
Hogyan tapasztalják, a gyerekeket könnyű rávenni a munkára? Mert az önök táborában feltételezem dolgozni kell, tehát ez persze játék, de ott el kell végezni bizonyos munkákat.
A tábor az ilyen vegyes, mert ugye lehet ijesztatot tanulni, lehet karikásostorra csergetni, megtanulni, lehet faragni, de persze, hát a munkát azt meg kell tanulni. Hát ugye az van, hogy ma sajnos túlóvást tapasztalunk. Tehát a szülők kegyetlenül túlóvják a gyerekeket. Sajnos ők már minden nemű feladat végzést szinte majdnem, hogy rabszolgaságnak vesznek, tehát ilyen nyomásnak, vagy elnyomásnak, vagy hátráltatásnak, vagy akadályoztatásnak. Mi azt éreztetjük meg vele, hogy amit befektet, annak van haszna. Igazából az egész önmagáról szól. Azt az élelmiszert első körben ő eszi meg, vagy ő tudja eladni. Azt, amit megépít magának, mondjuk tompházat, vagy vályogépületet, abban gyakorlatilag meg tud élni. És megtanulják azt is, hogy ma 70-80 millió alatt nincsen ház, ugye. Na de hogyha tudja azt, hogy hány méteren kell keresni a vályogot, hogy kell összekeverni, hogy kell bekutyulni, hogy kell hagyni állni, hogy lesz abból tégla, vagy döngölt fal, vagy hogy lesz abból ház, és ezt meg tudja csinálni, akkor tisztában lesz az, hogy ő meg tudja építeni a házát. És ezek a dolgok ráadásul azt szorgalmazzák, hogy összefogjanak. Ezeknek az irányzatoknak pusztán az az igény, hogy költséget spóroljanak, megtanítja az embereket, hogy kalákába gondolkozok, tehát csapatban. Régen ugye ettől ment könnyen, a szomszédok összeálltak, és egymás házát építették föl, és úgy érzem, hogy ez az irány most jön vissza. És ez nagyon jó, mi ezt szoktatjuk meg a gyerekeknek, és azt gondolom, hogy azért jó a gyerekeket edukálni, mert ők a jövő. Ők fogják a jövőbeli piacokat képezni, ők fogják a jövőbeli változásokat képezni. Egyébként üzletág ide vagy oda, valójában a legnagyobb irányt most az fogja adni, hogy hogyan tudjuk a felmelegedést visszaszorítani, hogyan tudjuk a vízellátást megoldani, mert ha ezek nincsenek, akkor teljesen mindegy, hogy mi van. Innentől kezdve ugye megáll az élet. Ezzel nem csak hogy foglalkozni kell, hanem életszükséglet.
Tóth Zoltánt, a Globális Nézőpont Alapítvány alapítóját hallották. A Családi Hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy egyre több országban ismerik fel, hogy a családpolitikai intézkedésekkel erősíteni tudják az ország belső erőforrásait.
Lett kormány kifejezetten a három és több gyermekes családok részére biztosított visszanemtérítendő támogatást lakásvásárlásra vagy házépítésre. Lengyelországban szintén hasonlóan az állami garanciavállalást vezették be lakáshitel kapcsán.
Ellátások, juttatások 2025 címmel adott ki szakmai anyagot a Gyermekútmódszertani Központ.
Az ellátások, szolgáltatások mellett az összes olyan juttatást, támogatást összefoglaljuk. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások, utazási támogatások, és sorolhatnám még tovább, hogy ezek egy kiadványban legyenek benne.
Folytatódik a Pannónia ösztöndíjprogram. A program nagykövete az Egyesült Államokban töltötte 2 hónapot.
Mint hogyha egy teljesen másik világba csöppentem volna. Maguk az amerikaiaknak az életszemlélete, a kommunikációja, illetve szakmai szempontból az orvos-beteg kapcsolat, a beteg-beteg közötti kommunikáció, tényleg annyi mindent hazahozhattam.
A természetbe szeretné visszaintegrálni a gyerekeket, az életre való gyerekmegőrző völgy.
Mindezt úgy, hogy a virtuális világot és a műszaki technológiát is bevonom, csak úgy, hogy a természet alá rendelem. Tehát minden olyan dolgot vonok csak be, ami segíti ezt az egészet.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is megtalálják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.